ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentumműhelyének műsora.
Sztálin elvtárs, elszámoltunk. Tudósítás egy baráti találkozóról. Csaba Klári dokumentum műsora.
Nagyon jó érzés együtt látni mindnyájunkat, ilyen egészségben, ilyen hangulatban, azokat, akik 42-43 évvel ezelőtt még ötös sorokban hátratett kézzel szuronyos puskás őrök és láncos kutyák kíséretében meneteltünk. Jó néhány hónappal ezelőtt, amikor beszélgettünk a ház igazgatójával, és szó került arról, hogy szívesen látná a barátaimat, a volt raptársaimat itt ebben a házban. Már akkor elterveztük azt, hogy így valamikor itt összejövünk nála. Be is mutatom egyben Gleb Wyszyński úr, a ház igazgatója, kedves barátom. Ő annak idején azt mondta nekem, hogy Árpád, mi küldetést teljesítünk. Két nagyon sok mindenben lelkileg hasonló népet minden politikai kényszer és ráhatás nélkül összefogni és baráttá tenni. Csodálatos küldetés. Nagyon szépen köszönjük neked, Gleb, a meghívást, azt, hogy házigazdánk vagy, azt, hogy itt lehetünk.
Tisztelt vendégeim, hölgyeim és uraim! Számomra teljesen meglepő volt találkozó az Árpáddal. Megismerkedtem kiváló magyar emberre, nagyszerű költővel, műfordítóval, az emberre, aki értékeli az orosz kultúrát és érti az orosz kultúrát. Ez volt az kiinduló oka ennek a találkozónak. De azt hiszem, vannak mélyebb gyökerek. Az önök élete, az önök sorsa Oroszország történetének a része. Azt kell mondanom, hogy sajnos része. Én, mint orosz ember, visszapillantok a hazám történetébe. Azt hiszem, minden embernek fontos szembenézni a múlttal, szembenézni a történelemmel. Kegyetlen évek, önök a fiatal korát lényegében nagyon távol töltötték innen a hazájuktól, és mikor hazajöttek, egy normális ember elvárna, hogy nem is akarnak arra felé nézni, a keletre nézni. És kiderült, hogy arra felé nem csak emlékekben, de megfordulnak érzelmekben. Most kezdtünk magyarul beszélni, és átértünk orosz nyelvre. Kénytelen voltam mondani, honnan ez az orosz nyelv, de meg is álltam a kérdésbe, mert tudom, honnan van, de mégis, hogy még mindig megvan az az orosz nyelv. Az ember rosszat igyekszik gyorsan elfelejteni, de amit szeret, amit tisztel, az az emberbe marad. Tehát megéreztem az orosz nyelv iránti tiszteletet. Mikor olvastam az Árpádnak a fordításait, őszintén mondva, nem éreztem azt, hogy magyarul olvasok Lermontovot vagy Pushkint. Nem éreztem egyszerűen. Kevés olyan európai ország van, ahol ilyen sokan fordítottak Pushkint, ahol értik, és Magyarországon ötször lefordították. Vannak mélyebb szálak. De az ön konkrét esetükben azok a nehéz évek, a hazám nehéz évei, amelynek önök nem tanúi, hanem sajnos részvetői voltak, hogy ezek az évek közelebb hozták önöket az orosz kultúrához, közelebb hozták az orosz nyelvhez. Oroszországhoz egy csodálatos. Úgy látszik, az emberi lény túl bonyolult egy szerkezet, és nem hiszem, hogy lehet beprogramozni az emberi lényt. Azért találkoztunk az Orosz Kulturális Központba, mert az önök szívébe maradt más Oroszországnak a képe. Nem annak az Oroszországnak a képe, amelyik annyira keserűnek tette a sorsukat, hanem annak az Oroszországnak a képe, akiknek az embereivel találkoztak, akikkel ezt a Gorki hleb keserű kenyeret együtt fogyasztották, azokkal az orosz emberekkel, amik sugározták azt az orosz kultúrát, amely lényegében az európai civilizáción az egyik oszlopa. Azért találkoztunk, mert missziónk is van. Van missziót nekem, aki megtanulta a magyar nyelvet is, rendkívül tiszteli a magyar kultúrát, de önök is elvállalták építeni a kapcsolatokat. Ennek a kulturális központnak a kapuja, ajtója mindenki önök előtt van nyitva. Köszöntöm önöket, és köszönöm önöknek.
Vagyok Veszprémben. Amikor találkoztunk Árpival itthon, a MOM-ba fedeztem fel az akkori gyűlésen. Már kerestem mindenhol, de nem tudtam rákadni. 7 évvel ezelőtt a Szóra Kész, vagyis a Szovjetunióban volt rabok és kényszermunkások gyülekeztek. És akkor egyszer csak az előcsarnokban 4 ember találkozott, beszélgetett külön, minden csoportot körbejártam. Egy hosszú, sovány, nagy gigás embert kell keresnem, mert ugye csak az óra látszott, meg a gigája, annak idején az Ádám csutkája. Egyszer csak megyek és megtalálom, sejtésem szerint, és bemutatkozok a társaságnak, és Árpád legnagyobb meglepetésemre majdnem letarolt, hogy hát élsz. Emlékszem, mikor lerohadt a sarkad, és azt hittük már véget. Nem tudtam, mi van veled azóta. Hát igen, hogy lerohadt a sarkam. Hát ott ez egy köznapi dolog. Neki a lába, ujja fagyott el. Sokáig volt bent a kórházakban. Mindegyiknek megvolt valamilyen bújja baja. És mindegy ön csak egyre szorítkozott az ottani életében, hogy valahogy hogy lehetne átvészelni. Láttam embereket, barátokat, észteket, grúzokat, oroszokat, ukránokat, kínaiakat. Mindegyiknek ez volt az alapeszméje. Hogy lehetne valahogy átvészelni? Hát ez egyedül nem megy. Rengeteg segítséget kaptunk mindenféle nációtól. Én voltam a legfiatalabb. 47-ben együtt vagonéroztak be Sopron-Kőhidán az Árpi. 47. októberben indult a vonat Lemberg felé, majd Cseljábenszk és később a Spasski táborokat élveztük mi majd mindannyian. És ott találkoztunk ateistákkal, istentelenekkel, hívőkkel, de mindenki megismerte az Istent. Mindenki odafordult az utolsó reményhez, mert ott már semmi remény nem volt. A csontunkat, a velünket kiszívta a Szibéria, a tajga, a burán, az éjség. A gondolatok teljesen minimálisra való lecsökkenése. Az elítéltek között 96%-a ott pusztult, és mi nekünk az imáinkban mindig az volt, hogy valaki csak menjen haza, és mondja el, hogy ez a borzalom, amiben itt fiatal 17-18 éves gyermekek, belekerültünk, hogy ilyet soha sehol. Munkahelyemről 47 májusban egy rövid nadrágba, egy rövid ujjingbe elhurcoltak, mert hogy én voltam az egyik nagy háborús bűnös, ugye 17 éves, 15 voltam akkor a háború idején, hát ugye elképzelhetetlen. És hát októberig egy magánzárkában voltam, egy személy, egyedül. Az őrületbe kergetett ez már maga, és a végtelen kihallgatások ugyanazt ugyanúgy elmondani, arra koncentrálni 5 hónapig, hogy azt pontosan úgy tudjam elmondani, hogy az elsőt már a 35. alkalommal.
Hozzá kell tenni azt, hogy ez azért volt különösen szörnyű, mert nappal nem volt szabad lefeküdnünk, éjszaka pedig, amikor szabad lett volna, vitte kihallgatásra reggelig.
5 hónapig tartott, Bádenba a főparancsnokságra elvittek, ott azt mondták, nincs semmi probléma, hónap mennek haza, de hát nyugatra vittek a Leventéken. Akkor már rájöttünk, hogy itt nagy baj van. Haza nem úgy jöttünk, hogy csoporttal, mert Szentpöltenbe elkaptak bennünket, és bevittek a parancsnokságra, hogy menjünk be a táborba, adnak enni, inni minden levelet, hazamehetünk. És ott közölték a magyar bajtársak, katonák, idősebbek, hogy benne menjetek, mert rögtön szibériai vonatra ültök. Hát aztán így úttalan utakon hazaérkeztünk. Nyilván tartottak voltunk, mert ott adtak egy papír nagy pecséttel, és addig, hogy 2 évig kinyomozták, hogy hol is lehet ez az illető, hogy miért nem került a hálunkba.
Csikós Pál vagyok, 44 után, ugye amikor felszabadultunk, kiküldtük Moszkvába tanulni. Magyarországnak a kapcsolatai minimálisak voltak, még az akkori Szovjetunióval a követségnek egy pár embere volt. Szegfő Gyula professzor volt akkor a követünk, és volt egy horvát nevű miniszter, aki később a Kádár kormány lett az első külügyminisztere. Egy nagyon kemény ember volt. Többször vizitáltunk ott, és akkor mondják nagy örömmel, hogy megérkezik Németh Dezső, ezredes, az első katonai hatasi. Annak idején a nagybátyám lett a személyzetosztálynak a főnöke, átvette a honvédséget, mert baloldali érzelmű volt, és akkor írt nekem egy levelet, hogy föltétlen vizitálja le, majd a német fog neked segíteni. Hát ez volt az én szerencsétlenségem, mert később a német bekerült a Reichsperbe. Nagyon lőtték, ugye 36 éves korában nem tudtuk, hogy mi történt, elvitték Moszkvába, és akkor egy szép napon letartóztattak, bevittek Moszkvába a KGB-be, és ott tartottak. Egész éjjel tartottak kihallgatási. Felolvassák nekem azt, hogy hát reggel 8-tól este 10-ig, hogy hol voltam, mennyi pénzt költöttem, kivel voltam. Hát mondom, uraim, hát nem kell védekeznem, mert hát minden lépésemről tudnak, hát láttak minden lépésemet. Na, azt mondja, majd mint a kutya keresi a szobába az 5. sarkot, úgy fogod te is keresni, és meg fogod mondani az igazat. Fizikailag nem gyúltak egy ülvasához, nem korrekt volt a kihallgatások, egész éjjeleket tartott. Olyan stádiumba kerültem, hogy azt hiszem, hogy végem van. Teljesen már éreztem azt, hogy a kezeim olyanok voltak, mint a mászások lettek volna a szemeim égtek. Hát mondom magamban, hely, kitalálok én egy dumát. És kitaláltam egy 20 féles ponyva regényt, de olyan dolgokat mondtam, mert tudtam, hogy tudok bizonyítani, hogy azok nem igazak. Azt mondom, hogy igen, Szófiában találkoztam a német ezredesen, hogy soha nem volt a német Szófiában, én sem voltam Szófiában akkor még. De sajnos nem volt semmiféle bíróság, kaptam egy szép papírkát, ami a KGB-nek a külöttanácsa 20 évre kémkedéssel elítél. Becsomagoltak minket a vagomba, és kivittek minket Karagandába.
Szabó László vagyok, kikerültem 45. október 31-én. Éppen történelem óra volt, kedves tanárunk, Kapcsás Tóni bácsi tartotta a történelem órát, az ajtó kinyílt, megjelent egy ember, menjek vele, valamit tisztázni kell a helybeli rendőrségen. És akkor követtem az illetőt, átmentünk a Hungária szállóba, ott várt egy szovjet őrnagy, azt mondja, föl kell menni Pestre, mert valamit tisztázni kell. Erre beültettek egy dzsibbe, és irány Budapest. Ahogyan ki lehetett nézegetni a dzsib ponyváján keresztül, nagyjából fölismertem, elértük a Vilma királyné utat, ott székelt akkor a ukrán front elhárítása, bevittek, mögöttem ugye a géppisztolyos őrgyerek, egy nagy vasajtó előtt megálltunk, az őr kinyitja a vasajtót, aztán finoman lábbal betessékelt. Úgyhogy amikor föltápászkodtam, egy ilyen kis 2x3 méteres, azt hiszem szállító fülke lehetett szoba, a falon egy nagy kereszt volt fölrajzolva, aláírva, hogy Pintér János, 1945. szeptember. Az ajtó becsukódott, és akkor aztán innen elkezdődött a dolog. Kihallgatások, hát én a Híradós Leventéknél szolgáltam, ott a gimnáziumban, a polgári légvédelemnél. Ezzel kapcsolatban érdeklődtek, több társunkat összeszedtek addigra már, és ez egy roppant nagy főbűn volt. Természetesen szándékunkban állt megdönteni a szovjet hatalmat, legyőzni a szovjet hadsereget, diverzióval foglalkozni, kémkedéssel foglalkozni, szóval nagyon veszélyesek voltunk, mert pillanatok alatt összeomlott volna biztos az egész szovjet rendszer. Eljött a tárgyalás, akkor már fellélegeztünk, mert vége lett a kihallgatásoknak, ami nem a legfinomabb módszerekkel folyt. Mindenki megkapta a magának való büntetését, én is megkaptam a magam 15 esztendejét, és akkor irány a Konti utca gyűjtőfogház, utána vonatoztunk le Sopronkőhidára, ott voltunk a földszinti cellában, ahol a megboldogult Bajcsi Zsilinszkijéket is tartották. Aztán onnan bevagonírozás és irány a Nagy Szovjetunió. 1945. februárban volt az ítélet, és amire elindultunk Sopronkőhidáról, az már június volt. A vagon a szokásos marha vagon, 120 ember középen elválasztva, az őrség bennült, ahol a széttolható ajtó volt. Az illemhely egy kis lik kivágva oda az alsó padlóra, és hát ugye 30 ember fönt, 30 lent, fölállni nem lehetett természetesen. Megérkezünk Lembergbe. Lemberg van a nagy gyűjtő állomás a szovjeteknek, több tízezer ember volt együtt. Ott jött az első úgynevezett orvosi vizsgálat, és ott lehetett először tisztálkodni, mert addig az a ruha volt rajtunk, amiben elfogtak.
Molnár János a nevem. A soproni Rákóczi Ferenc gyalogsági hadapródiskolát végeztem. Ottan avattak bennünket 1944. november 15-én, és kucolan egyenesen a frontra kerültünk. A fronttal együtt kerültünk ki Ausztriába, hazafelé jövet estünk mi fogságban. Bekerültem én a GPU-nak a börtönébe. A vádam kémkedés, terrorizmus, hazaárulás volt. Ne is mondjam, hogy én a fronton senkit agyon nem lőttem, nem robbantottunk, oroszul nem tudtunk, tehát kémkedésről szó se lehetett. Amikor aztán a bírósági tárgyalásunkra került a sor, nem tudván oroszul, azt írtuk alá, amit ők akartak. Én megmondom, hogy még örültem is, hogy csak 10 évet kaptam, és nem lőttek nyomba nagyon. Így kerültem Sopronba, Sopronból Lembergbe, Lvovba. Ez a soproni és lvovi út, ez egy igen kinkeserves út volt. Télen vittek ki, januárban több mint 3 hétig tartott ez az út. Megbetegedve, átfázva, teljesen leromolva, tüdőgyulladással, 60-as volt a vérsejtsőjedésem, de azt mondta az ottani orvos, aki szintén elítélt és rab volt, János, ide figyelj, akkor maradsz életbe, ha most rögtön meg egy szabadulsz. Hát erről szó sem lehetett, de csodálatos a természet, mert ezt a gyulladásos folyamatot valahogy legyűrte, és amikor két lábra tudtam állni, akkor egy etábra jelentkeztünk, amiről úgy hír lett, hogy földművelő táborba visznek. Bennünket gondoltuk, hogy lesz ennivaló, jelentkezünk. A társulat teljesen leromolva érkezett meg, ugye nem engedtek sétálni, csak vagomba éltünk. Úgyhogy amikor leugrottunk a vagomból, legalább 5 perc tellett, míg lábra tudtunk állni, mert a lábaink úgy el voltak macskásodva, hogy nem bírtak bennünket.
Engem Sali Noéminak hívnak, 38 éves vagyok. Tehát kérdés, hogy hogy kerülök én itt a szabadult rabok társaságába. Én itt az apámat képviselem, akit 2 éves koromban veszítettem el, és aki annak rendje és módja szerint lehúzott 10 évet, aminek a legnagyobb részét Karagandában töltötte. Nekem apámról csak emlékeim vannak, amikre egyáltalán csoda, hogy emlékszem, ahogy megpuszilt a bajszára, arra emlékszem például. Ezzel szemben egy olyan szellemi hagyatékot hagyott ránk a bátyámra, aki 9 évesen látta először, mert még anyánk hasába volt, amikor apát elvitték, meg én rám. A mi szellemi hagyaték egyértelműen meghatározta az életünket előre és visszafelé, mert azokat a legendákat, amiket most itt meghallok, azokat persze mi gyerekként nem tudtuk, vagy nem nagyon beszéltek róla otthon, vagy keveset. És hát a régi raptársakkal is anyám valószínűleg jobbnak is látta, ha nem nagyon tartja a kapcsolatot, mert nem vitte volna túlságosan előre a családot még ez is. Az én apám újságíró volt, és a rádió hírszerkesztőségében dolgozott, de mielőtt oda került volna, fiatal kamasz fiúként orvosnak készült, és el is végzett egy pár évet az orvosegyetemen, amit aztán szerintem eredendő lustaság és trágyság okán végül nem fejezett be. Ezzel szemben elvégezte a jogi egyetemet, és így, mint dr. Géza Gézovics Sali vonult be aztán a lágerbe 1945-ben. A papa részt vett annak idején a németek elleni ellenállásban is, és 2 évig haditudósítóként Ukrajnában dolgozott, mint katona és újságíró egy füst alatt. Úgyhogy ő egyrészt tudta, hogy hová kerül, másrészt pontosan tudta azt is, hogy neki azt a típusú totalitárius rendszert pontosan ugyanolyan alapja van utálni, mint a másikat. És hát mindazokat az embereket, ezt a abból az időből való régi barátok elbeszéléseiből tudom, akiket a németek akkor nem kaptak el és nem végeztek ki, azokat utána a felszabadító szovjet hadsereg névre szólóan gyűjtötte be Budapesten és vitte lágerbe. Mert ezt ők is nagyon pontosan tudták róluk, hogy ahogy ők az egyik rendszerrel szembeszálltak, ugyanúgy szembe fognak szállni a másikkal is. A papáért is név szerint jöttek, és elvitték, és nagy szerencséje volt a papának, hogy őt Kijevben állították hadbíróság elé, na most ő annak idején Kijevben még megszálló hatóságként egy gyerekkórházat szervezett. És erre még ott 2 év távlatából vissza lehetett emlékezni, hogy ez az a gazember fasiszta megszálló, aki azért is csinált egy gyerekkórházat. Úgyhogy a papa elég jól ismerte azt a rendszert, amiben ő került. Ő tudta, hogy őt hova viszik. Ezért még kifelé menet a vonaton elcserélte, nem tudom már, hogy a bicskáját vagy valami melegholmit, egy fehér orvosi köpenyre. Na most ő jogi végzettsége jó voltából az irataiban is, mint doktor szerepelt, és az Úristen többé róla lenne most, ahogy ő orvos. Az a képzettség, amit ő annak idején tényleg az orvosegyetemen magába szedett, az arra elég volt, hogy ne legyen teljesen sarlatán, vagy ne legyen ártalmára azoknak, akik a keze közé kerülnek, és hát gondolom, hogy ő aztán rengeteget tanult odakint, mert azt mondja róla a fáma, hogy operált sikeresen, tüdőműtéteket hajtott végre, és élnek emberek, akiket a papa annak idején megoperált. Azt mondja, hát csod, TBC-t operált apám úgy, hogy az illető túlélte aztán az őt operáló orvost.
Galgóczi Árpád vagyok. 1947-ben tartóztattak le, és kerültem ki 20 évi büntetéssel a gulág táboraiban. Mi magyarok a legkülönbözőbb okokból kerültünk ki, túlnyomó többségünk teljesen büntelenül, mint ahogy az abban az időben dívott. Én ezt nem mondhatom el magamról, mert mi, Máté Szalkai diákok, többet magammal egy szovjet hadsereg elleni föld alatti szervezkedésbe kezdtünk, és akartuk elterjeszteni, szétteríteni az egész országra ezt a szervezkedést, de mivel fiatalok voltunk, tapasztalatlanok voltunk, nem tudtunk konspirálni, természetes, hogy nagyon-nagyon gyorsan lekapcsoltak bennünket, és tulajdonképpen semmit nem értünk rá megvalósítani abból, amit elterveztünk. Viszont maga a terv, maga a szervezet ténye, az összeesküvés ténye elegendő volt ahhoz, hogy kapjunk fejenként 20-25 évet.
Akkor, amikor hozzánk került, akkor én már mint bányás dolgoztam, bányabérnök voltam. Ez egy jó munkaviszony volt, már mégis több kenyeret kaptunk, több zabot kaptunk, 2-szer annyit, mint a felső munkások. És Árpádot rögtön magamhoz vettem. Árpádból csináltam egy fürdőmester, ő vette be, és adta ki a ruhát, a válenkát, meg a cipőket. Mi különlegesen veszélyes bűnözők voltunk, de rajtunk volt egy ilyen pecsét, számok voltak a mellünkön, a hátunkon, a fejünkön, a combunkon, 19 éves óta, röhögte volt egészen, irtózatosan klasztárság volt. Hát ilyen hasonszörű emberek is, egy diplomaták és miniszterek. Moszkvában együtt ültem egy lett admirálissal, aki már akkor 12 évet ült abban a cellában. Amikor 39-ben felszabadították Lettországot, akkor bevitték oda, és még 51-ben ott volt. Hozzám kikerültek a katonapolitikáról. Fiatal tisztek úgy néztek ki, mint a 70 éves öregek, mert reggelre verés volt, ebédre verés, vacsorára verés. És hogy milyen részletek nem akarom elmesélni, mert tiszta horrorba illik, hogy itthon sokkal komiszabbul bántak. Ők mikor megérkeztek Moszkvába, csokolták a földet, hogy kikerültek itthon a Gyorskacsi utcába, mert ott borzalma volt, hogy mit csináltak. A rosszabb volt, mint az AVL, mindennél rosszabb.
Tehát szeptemberben érkeztünk meg Lembergbe, onnan orvosi bizottság, meztelenre vetközés, leborotválás tetőtől talpig, összeállt megint egy szállítmány irány tovább. Persze az, hogy hová megy az ember, az sohasem tudta. Megint a szokásos összkomfortos elhelyezés, 120 ember egy vagon. Hát itt 2 hónapig tartott az út, az ellátás, hát az síralmas volt. Az őröknek kellett volna ugye a vizet fölhordani. Ennek következtében örültünk, hogyha 2 deci víz jutott egy napra. Amikor megérkeztünk, fönt voltunk az északi sarkkörön túl, Vorkutától nem messze. Vasutat kellett építeni, egy ilyen stratégiai vonalat. Körülmények nagyon síralmasak voltak, ruházat minimális, az ellátás, az a koszt, az tiszta lőre. Normára kellett dolgozni, borzasztó sok volt. Mindenkit elkapott a skorbut, főként a vitamin hiány miatt. Én nekem az egyik lábam teljesen felzsugorodott hátra, hogy azt ki se tudtam nyújtani, a másik úgy félig. És egy olyan gyenge 10 kilométert kellett így társasággal menni. Följavítóba vittek, és amikor már ki tudtam nyújtani a lábamat, akkor utána lehetett menni dolgozni. A végén 40 kilós könnyű súlyra lefogytam, ebédet hordtak ki, 1 deci ilyen híg, muhár, kásaszerűséget. Mentünk volna hazafelé, és előtte már vége van a munkának, kezdődne a sorakozó, és én ott ültem egy ilyen nagy kőtömbön, amit össze kellett törni. Föl is akartam állni, de egyszerűen maradtam az akaratnál. Annyira le voltam gyengülve, hogy meg se tudtam mozdulni. Hát akkor aztán fölnyaláboltak, és akkor így begyalogoltunk 6 kilométer támogatással a táborba. Onnan aztán jött szerencsémre egy pályaépítő mozdony, arra fölraktak, és akkor úgy vittek lejjebb egy kórházállomásra. Hát ott megpróbáltak a lázamat megmérni, de a lázmérő nem mozdult. Az orvos csóválgatta a fejét. Azt mondta, hogy ilyen hőmérséklettel papírforma szerint már nekem halottnak kéne lenni. Hát akkor megpróbáltak vért venni újból. Hát azt szurdalhatták, egy árvacsepp nem jött ki. Úgyhogy végre a fülcimpámból sikerült valamennyit kisajtolni. Ott aztán egy kicsit magamhoz tértem. Hát az első időben csak feküdni lehetett, az ember meg sem tudott mozdulni. Ott valamivel jobb volt már a koszt, és főként az, hogy nem kellett kimenni dolgozni, és az már maga óriási sokat jelentett. És akkor így az ember kezdte lassanként felszedni magára azt a minimális súlyt, és tulajdonképpen ez volt az a nagy próbatétel a szervezetnek, hogy túléli vagy ott marad. Hát én szerencsés voltam, sajnos. Igen, sokan nem.
Én, hogy a láger lakók mondják, pridorka voltam. Azaz nem általános munkára beosztott, hanem festőként dolgoztam. Festőművészként, hát ez rettentő nagy szó volt. De ez is egy olyan isteni csoda volt. Tudnék, jött egy ilyen hálóköntösben lévő kövérkes öreg néni. Na fiúk, kinek mi baja van? Kisült, hogy ő volt a felcser, Tatjana Vladimirovna Tarstensen. Ez azért lényeges, a nevéből is érezhető, hogy ő norvég származás volt. A nagypapája még a cári időkben vándorolt be Oroszországba, és a moszkvai színházi életben dolgoztak. Hát ez a néni, aki akkoriban lehetett olyan 45-50 éves, engem először németnek nézett, És amikor mondtam, hogy magyar vagyok, akkor azt mondja, ide figyelj, mondd azt, hogy lázad van, én láttam, nagyon rosszul vagy, és téged elviszünk kórházba. Tatjana volt mondjuk a magyaroknak a védőszentje 4, illetve 5 éven keresztül, amíg ott voltunk. Későbbiek folyamán, mint felcsér dolgoztam nála, és egy időben, mint hudósnyik, mint festő, dolgoztam a településnek a kultúrházában. És szabadon mozoghattam. Színháznak a díszleteit, színészeknek a kellékeit, kitüntetéseket, epoletteket, fegyvereket, ezeket gyártottam. És ha én a többieket nézem, hát tényleg engem a Jóisten a ölébe tartott.
Természetesen mi voltunk a fasiszták, és úgy is bántak velünk. Szóval ezt, hogy milyen aljasok vagyunk, ezt igyekeztek mindig kézzel-lábbal a tudomásunkra hozni, áthidalva ezáltal a nyelvi nehézségeket. Onnan aztán kikerülvén egy kolhozba kerültem be, aztán nem kolhoz volt, mert egy ilyen fogoly gazdaság, és ott kellett dolgozni, és az tiszta Amerika volt. Akkor tavasz volt, tehát lekerültem onnan északról, mert ott úgy volt, hogy szeptember elején északon leesett, ahol voltam fönt, és valamikor június végén olvadt el. Télen 3 napig a nap föl se jött, teljes tök sötétség volt. Viszont nyáron ezzel szemben 3 napig le sem ment. Az nagyon érdekes volt, ahogy úgy kezd nyugodni a nap, és eléri a látóhatárt, és aztán elkezd gurulni rajta, vesz egy lendületet, és akkor újból jön föl. És persze volt északi fény is, ami roppant érdekes volt, és úgy visszaemlékezett az ember a ifjúkori olvasmányaira, a sarkutatókról, Nansenról, és a farmal, és ahogy leírták, hogy milyen szép, szóval tényleg olyan szép. Ennek neve nem volt, ez Vorkuta alatt volt, és a 601-es kolóniának hívták. Akkor lejjebb kerültünk ott Kotlasz mellé, ott volt ez a gazdaság, ott már legalább sárgarépát is termesztettek, úgyhogy amikor azt szedtük föl, akkor abból jó lehetett lakni. És a másik, ami óriási volt, ugye állatokkal dolgoztunk, nekem volt egy nagyon szép ökröm, Boris, és azzal hordtuk kifelé a trágyát a földekre, és persze az állatok azok megkapták a rendes adagot, mert azok ugye haszonállatok voltak szemben a haszontalan foglyokkal. Mi meg azt csináltuk, hogy ilyen darált zab meg egyéb volt nekik az ellátás, persze azt mi szépen elvettük magunknak, még jobban összetörtük, kicsit kiszitáltuk, konzervdobozba apró kis tüzet raktunk, fogtunk egy-két békát, annak a fejét levágtuk, a többi maradt, megnyúztuk szépen, és a Boris szegény meg menjen legelni, hát azért marha, hogy legeljen. Azon forgott a lét vagy nem lét kérdése, hogy ki mennyi kosztra tud szert tenni. Mindestet csak arra kellett vigyázni, hogy a tisztesség határát ne lépjük túl, bár ez nagyon sokszor nem sikerült, mert amikor adtak ilyen kását, tehát durván hántolt magból készült főtt valamit, és hát azt ugye nem nagyon emésztette meg a szervezet. Kiürítette. De mivel az éhség nagy volt, voltak, akik oda jártak, átmosták, aztán megint elővenni a kis konzervdobozt, kis tűzbe, megpörkölni, összetörni, és újra hasznosították. De hát túl kellett élni. És lopnivaló nem nagyon volt, mert annyira kietlen a tájék, tehát csak zöldségfélét lehetett termeszteni, krumplit. A krumplira viszont nagyon vigyáztak, mert amikor ültettük, akkor, hogy úgy mondjam, bekötött szájjal kellett ültetni, tehát arra nagyon néztek, hogy nehogy véletlenül megegyük, mert persze megettük volna. Hát mindent megettünk ott. Megettünk az asztalos műhelyből az enyvet például. Ilyen kazeines enyv, tulajdonképpen túróból készült, szóval tejből készült, ragasztó, de nagyon tápláló volt. Szóval olyan finom sajtnak, mondjuk roquefort, vagy inkább pálpusztai. És akkor aztán az ember úgy aprádonként kezdte megtanulni a nyelvet. A kiírásokból tanulta meg az ember, hogy mit tudom én, voltak a buzdító lózungok, hogy éljen a szovjet hatalom, teljesíteni a tervet, és úgy akkor aztán lassanként a betűket el tudtuk olvasni, és körülbelül ilyen két és fél esztendő kellett ahhoz, hogy az ember úgy olyan értési szintre eljusson. Hát ez a két és fél esztendő elég hamar elment. Az volt az a bizonyos állandó monoton ismétlődése a napoknak, tehát kongatás, ugorj föl, állj sorba, nézd meg a hőmérőt, ha szerencse volt, akkor hideg volt és nem vittek ki. Hát ez azt jelenti, hogy ott fönt éjszakon mínusz 35 fokig kivittek dolgozni, úgyhogy 35 fok alatt nem vittek ki. Aztán ottként minimális erőkifejtéssel maximálisan elvégezni, amit kellett. De a hidegség és főként a poloskák, szóval ez az érdekes, azok gyötörték az embert. Szóval volt olyan eset, hogy mínusz 10 fokban inkább kimentünk aludni, mert azok halálra csípték az embert. Olyan, hogy DDT rovarírtó persze az nem volt. Na, így aztán lassacskán úgy felszentvén magamat, és már kellő tudásra tettem szert. Közben állandóan mindig jöttek a rendelkezések Moszkvából, és akkor tovább kellett menni az embernek. Valahogy mindig pocsék a fejre irányították az embert. Egyszer én már egész jól bedolgoztam magam. Kenyérvágóba dolgoztam, ami legalább egy miniszteri rangnak felel, meg én szeletelgettem a kenyereket, méregettem kifelé, és ez nagyon jó kis állás volt nekem, mert akkor én már a felső 10.000-hez tartoztam, és hát sajnos megint jött a Moszkva, kivágtak, és hát az kegyetlen volt, mert ott egy büntető táborba raktak be. Hál' Istennek éppen addig voltam ott, amíg besoroltak a munkába, és akkor megint jött a Moszkva és irány lefelé, délre. Akkor kerültem le Karagandába, arra a kazaksztáni vidékre, a Spasski táborba. Ott voltunk együtt Árpival, ott találkoztunk össze a kórházbarakba. Ott nagyon jól éltünk, mert ott tényleg már nagyon jó kis társaság jött össze. A Salik Géza Isten nyugosztja a szegényt, a kockás, berkes bandi, jó öreg cigányunk. Gézáról csak a legjobbakat tudom mondani, mert mindig azon volt, hogy hogyan tudna rajtunk segíteni.
47-től 54 május 18-áig ültem. Nem töltöttem le a 20 éves büntetésemet, mert közben megtörtént az a történelmi esemény, hogy Sztalin meghalt, és Hruscsov egy teljesen ellentétes politikát képviselve szétkergette a gulág lágereit. Sztalin halála pillanatában 40 millió ember, akiknek körülbelül a fele szovjet állampolgár volt, lettek litvánok, kaukázusiak, ukránok, oroszok, üzbégek, stb. A másik fele pedig németek, magyarok, japánok, kínaiak, lengyelek, külföldiek. Én, mint ahogy azt már több alkalommal elmondtam, egyike voltam a gulág rendszerének a legszerencsésebb rabjainak. Én 47-be kerültem már ki, akkor, amikor a nagyon kemény idők már lecsengtek, amikor már az országos nagy éhség Mulóban volt, a lágerlakóknak fejadagjuk volt, már kaptunk annyi élelmet, ami a megmaradáshoz szűken szorosan elegendő volt. Bennünket azonban nem azt tartott életben, és nem azt tartott egészségben, hogy ezt a fejadagot megkaptuk. Mert talán meg ez is kevés lett volna, ha nem lett volna egy bizonyos lelki töltet. De bennünk volt egy olyan egészen különleges, semmilyen más népnél nem tapasztalható összetartozás, egymás segítő készség, ami végeredményben megtartott bennünket, nem csak életben tartott, hanem ilyen lelki állapotban őrzett meg bennünket, és segített, hogy hazajöttünk.
Amit az emberként eltöltött, ez úgy szólván nem volt hiába való. Megtanulta azt, hogy egy emberi életben mi a lényeg. Életben maradni. Utána a szabadság, mert hogyha az embernek megvan az ereje, és megvan a szabadsága, akkor már azt csinál, amit akar. Amire képes, és meg tud maradni. Tehát ez volt nekünk a fő törvényünk egész idő alatt, és az én azt hiszem, hogy ezért is maradtunk életben. Thank you. 1953. júniusában jöttünk el Miskolcról, az is egy elég hosszadalmas út volt, és érkeztünk meg megint csak Lembergbe. Mint felcser dolgoztam ebbe a táborba, karanténtábornak lehetett nevezni, nem tudom, hogy miért tartottak bennünket vissza majdnem 6 hónapig. Itt volt az, amire én életemben a legbüszkébb, és amit mondjak, legnagyobb tettemnek tartom. Amikor sorra került a mi bevagonírozásunk, akkor a kórháznak az orvosnője kérdezte, hogy fiúk, ki akar visszamaradni a betegekkel, mert a betegek azok csak a második csoporttal fognak hazajönni. Az első csoport az O betűig bezárólag jött vissza, M betűs voltam. Nekem el kellett volna jönni. Az első csoporttal tudni kell, hogy a Szovjetunióban minden rettentő bizonytalan volt. Tehát ami van ma, bizony lehet, hogy holnap már nincs. Mégis amikor vonakodtak, hogy kilépjen valaki, senki, és akkor megszólalt az orvos, azt mondja, hogy fiú, csak nem csalódom én bennetek, mert senki nem akarja saját betegeitek hazavinni, hát akkor kiléptem. Önkétesen maradtam vissza, életemnek a legnagyobb tettje volt, ugye, 8,5 év után, és mellettem egy másik fiú is kilépett, ketten hoztuk haza a második hullámba a betegeket Nyíregyházára.
53. november 17-én jöttünk haza, akkor, amikor ugye először ugye a Sztálin úr elbúcsúzott, utána Béria is, és akkor jött le az értesítés a lágerből, hogy mehetünk haza. Aztán onnan akkor jött a gyűjtő bevagonírozás, Lemberg megint, mert a kör bezárul, ott voltunk kb. 2 hétig, és tulajdonképpen ott tudtuk meg, hogy mi is van Magyarországon, hogy azért egy kicsit itthon megváltozott a rendszer, mert csak kósza hírek jutottak el hozzánk. Mondjuk az RP-ek voltak az egyetlen hírforrások, mert ők jöttek legkésőbb ki. A többiek azok mind tisztességesen 44-ben, 45-ben kikerültek már. És akkor aztán onnan Nyíregyházára érkeztünk. A hídon adtak le bennünket, a Tisza hídon Záhonynál. Addig nem volt fegyveres kíséretünk, csak a szokásos őrkíséret volt. Tisztek mi oldalfegyver, a katonák fegyvertelenül. Ott viszont már az ávosok fölkapaszkodtak géppisztollyal. Na mondom, hazaérkeztünk. Ott viszonylag rövid ideig voltunk a gyűjtőbe. Ott orvosi ellenőrzés, kaptunk papírt, amely szerint, mint volt hadifoglyok, hazatértünk a Szovjetunióból, és kérik a hatóságokat, hogy támogassanak elhelyezkedésünkbe, és kaptunk még útra 2 doboz cigarettát és 10 forintot. És egy ilyen vonat jegy igazolványt, amivel hazamehetünk. És akkor mindenki szóródott szét haza, mindenki az utolsó címére ment. Hát én is oda mentem, talán a Szent Miklósra, és akkor tudtam meg, hogy apám meghalt.
Amikor a csapnál átraktak bennünket már másik vagonba, mellettünk állt a vagonsor. A vagonokra mindenhol ki volt írva: Faradós. Hol van ez a Faradós? Oda visznek bennünket. Pár perc múlva, gyerekek, ez nem Faradós, ez Papados. Ez jellemző. Tehát 9 év alatt már úgy megszokta az ember azt a környezetet, hogy a betűket sem tudta már magyarul elolvasni. Megérkeztünk Nyíregyházára. Igen, szigorúan, és nem mint hazánk fiait fogadtak bennünket, hanem valami gyanús bandát. Csodálatos volt. A magyar válogatott aznap győzött 6-3-ra Londonban. És amikor a társulat ezt hallgatta rádión keresztül, és bement az elsőkből, a másodikból ordított az egész, erre az őrző társulat, én nem tudom, de belügye szervek voltak, ávos vagy nem ávos, nem tudom. Azt mondja, te ezek mégiscsak magyarok. Hát nem tudom, hogy kiket vártak vissza, de mi azok maradtunk.
Apám hazajött, 2 évre rá itthon kitört a forradalom 956-ban. Előtte persze hát újságíróként nyilván nem dolgozhatott, úgyhogy raktáros volt, meg nem tudom mi. Az én születési anyakönyvi kivonatomban ez áll 56 nyaráról, hogy apja neve dr. Sali Géza, foglalkozása segédmunkás. És akkor létrejött egy, úgy tudom, hogy öt tagú ilyen bizotmánya a Magyar Újságíró Társadalomnak, amiben többek között a Vészi János és az Obersovszki Gyula szerepelt, meg apám, meg még ketten, akiknek a nevét már nem tudom. Úgyhogy nagyon valószínű, hogy hát apám ugyanarra sorsa jutott volna, amire mindannyian ezek közül az emberek közül jutottak, hogy akit nem akasztottak föl, az utána évtizedekig börtönben sínylődött, de azt hiszem, hogy neki már Karaganda után nagyon kevés börtönidő is sok lett volna. És bár ő nem volt nagyon beteg, amikor Karagandából hazajött, hát az a pár év, amit utána még itthon eltöltött, az nagyon megviselte őt, és akkor végül is kapott egy vakbélgyulladást, amit azért nem mertek megoperálni, mert a szíve nem fogja kibírni, és ebből kifolyólag aztán nagyon rövid idő alatt apám meg is halt 10 nappal a Nagy Imre kivégzése után. Úgyhogy ő nagyon pontosan tudta, hogy most az lesz a legjobb, hogyha ő meghal. És a Szabó Magdától tudom, akinek a férje a Szobotka Tibor, az apámnak pattársa volt a Madách gimnáziumban 8 esztendeig, és elválaszthatatlan nagy barátok voltak, hogy ők bent jártak a papánál a kórházban, aki ült az ágyán és röhögött. És kérdezte tőle Szobotka Tibor, hogy mit röhögsz, édes Gézám? Mire apám azt válaszolta, hogy azon a példátlan baromságon röhögök, édes Tibor, hogy meg fogok halni. Mikor, kérdezte tőle Tibor türelmesen. Holnap, felelte a papa. És ez így is történt. Ezeket a legendákat örököltük mi meg gyerekként, és még valami nagyon-nagyon fontos dolgot, apám könyvtárát. Jó. Amiben az egész világirodalom végül is ott volt, és ott voltak furcsa betűs könyvek. Hát nagyon rácsodálkoztam, hogy miféle betűk ezek. Aztán azt megtudtam, hogy ez cirill betű, aztán rájöttem, hogy ez mégse teljesen cirill betű. Az egyik ilyen nagy vastag könyv az egy ukránra fordított Anna Karenina. És nyilván az ember 5-6-7 éves korában nem kezd a dolog filozófiai mélységein töprengeni, de ezt nem lehetett szem elől téveszteni, hogy a keserűségen, a fájdalmakon, a megpróbáltatásokon és mindenen túl, meg azokon az emlékeken, hogy mondjuk büntetésből elásták az őrök, és ott hagyták. Úgyhogy a feje állt csak ki. És így nem lehetett tudni, hogy ki fogják-e ásni, és aztán kiásták. Az ember egy ilyen múltú embernek a gyereke, az nagyon sok erőt ad arra, hogy majdnem bármit kibírjon. És aztán, amikor életemben először 17 éves koromban egy ilyen gimnazista utazás keretében elmentem Kijevbe, Moszkvába és Leningrádba, akkor azt gondoltam, hogy egy kicsit utána szagolgatok annak az ukrán nyelvű annak a Reninának, és így néztem körül a Tétován, hogy van-e itt valaki, akit nekem most gyűlölni kéne. És akkor elmentünk a Lavrába, ahol ott fekszenek a 400 éves halottak, azok a szerzetesek, akiket ott ebbe a finom homokágyba befektettek, és azóta ott aszalódnak, és mint az öreg könyvek úgy fekszenek ott, mint nálunk, azaz Anna Karenina, és úgy teljesen világosá vált az ember számára egy pillanat alatt, hogy hát itt nincs kit gyűlölni, és nincs miért gyűlölni, mert a mindenkori hatalmak bezárják a mindenkori embereket adott esetben, és a mindenkori emberek és azok ivadékai ettől szenvednek, de ebbe sorstársak. Ebbe együtt vannak. És aki szembe jön az utcán, arról én nem tudom eldönteni, hogy most ez voltak éppen foglár volt annak idején, vagy az apám raptársa. De ha foglár volt, akkor ő is azért volt foglár, mert valamiért muszáj volt neki. Mert bekerült egy hatalom fogaskerekei közé, és ott muszáj volt neki azt csinálni. Tehát azok az emberek, akik annak idején bánthatták őket, azok is valójában összerongált, összerondított lelkű és agyú emberek voltak, akiknek valamit mondtak, és ezt ők elhitték, vagy próbálták volna nem elhinni. A hatalom az egy nagyon gonosz dolog, én a hatalomnak nagyon nagy ellensége vagyok, az demoralizál, mert nagyon hamar az embereket erkölcstelenné, következésképpen gonoszszá teszi. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy példa volt az apámtól, hogy nem hatalomban kell gondolkozni, hanem kultúrában kell gondolkozni, emberekben kell gondolkozni. Én tanár lettem. Egy másfajta kultúrát közvetítek, mert francia szakos vagyok, de a dolog lényegén ez mit sem változtat. Mert én arra tanítom azokat, akik a kezem közé kerülnek, hogy egyrészt emberekkel fognak bánni, embereket kell megtanítani nekik emberi módon élni vagy viselkedni, és az irodalom az valójában egy szűrő, amin keresztül egy-egy ember agyán át lát az olvasó egy-egy kort. Hát ezek a mindenkori bármilyen betűvel írott annak a Reninák, amik le vannak téve az emberiség asztalára, és voltak éppen nincs más dolgunk, mint komolyan venni ezeket a szűrőket és ezeket az üzeneteket továbbadni. Úgyhogy én nagyon meg voltam hatódva, amikor meghallottam, hogy éppen ebben a házban fogunk itt összejönni, hogy azok, akik 10-15 éveket irtózatos körülmények között kínlódtak végig. Ennek a népnek az akkori hatalma jó voltából, hogy most ez a nép, és nem az ő hatalma, hanem az ő kultúrája nyitott ajtót az embereknek, mind akik itt ülnek valójában. Nem a hatalomhoz kapcsolódó emlékeiket hozták haza, hanem azt a nyelvet, amit a vezető leningrádi színészek, mint rabtársak tanítottak meg nekik ezekben a lágerekben, és akik ott ismerkedtek meg Puskinnal és Lermontovval. És nyilvánvaló, hogy ők is jó lélekkel és derűsen és örömmel lépnek be ezeken az ajtókon. És hát ha van egyáltalán üzenete ennek az egész lágervilágnak, akkor valószínűleg ez az egyik legfontosabb üzenet, hogy kultúrákat be lehet zárni, kultúrákat lehet ötösével sorakoztatni, lehet éheztetni, lehet kihajtani mínusz 35 fokba dolgozni, a kultúrák ezt túl fogják élni, az emberek lehet, hogy nem.
Az, hogy én a gulák egyik legszerencsésebb rabja voltam, az nem csak abban nyilvánul meg, hogy egészséges maradtam és életben maradtam, hanem abban is, hogy tekintettel arra, hogy már ifjú koromban nagyon szeretem az irodalmat, rávetettem magam az orosz irodalomra, az orosz költészetre. Orosz barátaim révén megismerkedtem Puskinnal, Lermontovval, és már odakint megszerettem az orosz költészetet, és amikor hazakerültem, akkor kezdtem gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha én a magam kis irodalmi vénáját, a magam parányi kis bontakozni kéz tehetségemet felhasználva esetleg tudnék valamit kezdeni orosz versekkel. Megtettem az első lépéseket, olyan kiadókhoz kerültem, akik azonnal figyelmet szenteltek nekem, befutottam, mint műfordító, és most már egy elég komoly fordítói életművet tekinthetek a magaménak. És nem csak most, hanem már az első komoly nagyfordításom után nyugodt szívvel és a legteljesebb őszintességgel mondhattam, hogy Sztálin elvtárs, elszámoltunk, többet kaptam, mint amit vesztettem.
Mikor kezdtünk ezt a gyönyörű estét, kedves vendégek, tisztelt vendégek, üdvözöltem önöket. Ha megengedik, most szeretnék mondani, kedves barátaim, a mai est nagyon kötelezi minket. Sok mindenre kötelezi. Köszönöm önöknek, és szeretném még egyszer mondani, hogy a truszki domb levesszik dátkrét. Kedves egészségükre!
Társ, elszámoltunk. Csaba Klári dokumentum műsorát hallották. Technikai munkatársak Hajnal Zsuzsa, Kis Tamás Csilla, Kónya Csaba, Majtényi Dóra és Mihály Lajos. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi, dramaturg Lóránd Lajos. A felvétel 1994. február 26-án az Orosz Kultúra Házában készült.
A dokumentum műsor utoljára 2010. február 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Reklámot hallottak.